Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a szól hozzánk János evangéliumából a 4. fejezet 46. verstől 54. versig.
Ismét a galileai Kánába ment Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek beteg volt a fia. Amikor ezt meghallotta, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, elment hozzá, és arra kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán volt. Akkor azt mondta neki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A királyi tisztviselő azt mondta, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Jézus így felel, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elment. Még úton volt, amikor elébe jöttek szolgái, és hozták a hírt, hogy a fia él. Megtudakolta tőlük az órát, amikor jobban lett, és azt mondták neki, hogy előző nap 7 órakor hagyta el a láz. Ebből az apa megértette, hogy az abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és egész háza népe. Ez már a második jel volt, ami az Jézus tett, amit Judeából Galileába jött.
Rendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk mennyei atyánk, mert elküldted szent fiadat, hogy gyógyulást hozzon a számunkra. Ő ma is ugyanolyan valóságos és elérhető számunkra, mint a lekcióban olvasható történetben. Az egyetlen válasz, melyet adhatunk ajándékaidért, a hála. Mégis oly sokszor nekünk is mondhatnád, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy sokszor még a jelekre sem figyelünk oda, de mégis átölelsz gyógyító jelenléteddel. Sokszor csak panaszainkkal és kéréseinkkel ostromlunk téged. Nem veszük észre, hogy már a puszta életünkért, bűnbocsánatodért örökké hálásak lehetünk neked. Hálásak vagyunk neked, ahogyan tanítottad közösségünket az elmúlt év során. Hálásak vagyunk, amiért gondoskodtál rólunk mindvégig, és vezetsz minket a lelkész választás kihívásai közepette. Megvalljuk neked, hogy sokszor elégedetlenek voltunk, kételkedtünk gondviselésedben. Látod, atyám, meg annyi elvárással fordultunk feléd. Csodákat, jeleket, kézzelfogható előrelépést, nehézségeink gyors megoldását vártuk tőled. Talán nem mertük feltenni a kérdést tudatosan, miért nem gondoskodsz rólunk, de a gondolat megfogant bennünk. Kevésnek tartottuk azt, amit adsz, mikor nem teljesítetted elvárásainkat. Szemrehányást tettünk, mert nem úgy, nem akkor, és talán nem is pont azt adtad, amit vártunk tőled. Elégedetlenné váltunk, amiért nem készítettél könnyebb utat a számunkra. Talán még a bizonytalanságunkért is téged okoltunk. Így volt ez akkor is, mikor tudtuk, a próbatételeken keresztül tanítasz, formálsz minket. Tudtuk mindvégig, hogy miközben átsegítesz minket a nehézségeken, erősebbé válhatunk, fejlődhetünk Isten és önismeretben egyaránt. Köszönjük, hogy te nem a szűk látókörű vagy önös érdekeink vezérelte kéréseinkre figyelsz, hanem arra, ami valóban jó nekünk. Felismertük, ha kéréseink kerülnének előtérbe, az eredményezne kiszolgáltatott állapotot. Sokszor nem látjuk be, hogy amit te készítesz a számunkra, az mindig jó, mindig több, mint a mi megrendeléseink. Bocsáss meg, kérlek, készítőségünket. Köszönünk, hogy tanítasz, formálsz minket a saját képmásodra. Köszönjük neked, hogy megáldod a mai ígér hirdetést, hogy szólsz hozzánk. Szent fiad nevéért kérünk. hallgass meg imádságunkat. Ami segítségünk, Isten tiszteltünk, megáldása jöjjön az Úrtól, ki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom, az első fejezet 12. és 13. verséből. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Kedves testvérek, amikor készültem erre a mai Isten tiszteletre, és nem csak a lekcióként felolvasott történetet olvastam el, hanem elolvastam a korábbi verseket is, samáriai asszony történetére is visszatekintettem, illetve arra a néhány versre, ami összeköti a kapernaumi királyi tisztségviselő történetét és a samáriai asszony történetét, akkor azt értettem meg, hogy alapvetően ez az ige szakasz Jézus befogadásáról szól. Hogy jól értsük ennek a különböző szinteit, azt a két szintet, ami megjelenik ebben az ige szakaszban, szeretnék még két verset felolvasni az előzményekből. Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Ezekben a versekben szó szerint is benne van a befogadás szó. A királyi tisztségviselő történetében nem olvassuk a befogadás szót. Mégis a történet egészére, hogyha rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy nem másról van itt szó, mint arról, hogy ez a tisztségviselő befogadta, illetve elfogadta Jézust. Arról olvasunk az összekötő versekben, hogy Jézus visszaérkezik Kánába, illetve Galileába. Arra a vidékre, ahonnan elindult Jeruzsálembe. Abba a városba, ahol az első jelét adta annak, hogy ő a megígért Messiás. Biztosan mindannyian ismerjük a történetet, és hogyha nem is vettünk részt az Isten tiszteleten, akkor is fel tudjuk idézni, amikor Jézus a vizet borrá változtatta. A galileaiak azonban nem csak a kánai csodát látták, nem csak ennek voltak a tanúi, hanem arról olvasunk, hogy néhányan, természetesen nem minden galileai, de közülük néhányan, vagy talán többen is, látták mindazt, amit Jézus Jeruzsálemben tett. És ennek a látásnak lett a következménye az, hogy Jézus befogadták Galileába. Még akkor is, hogyha igaz, amit Jézus a más helyen mond, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Miről is van itt szó? Mi ez a kettős, úgy tűnik, mintha egy kettősség lenne a történetben, most befogadták, de nincs becsülete? Hogyha közelebbről megnézzük azt a szót, amit a befogadás szó, akkor azt kell látnunk, hogy ez alapvetően a felszínes befogadást fejezi ki. Az edekszántó szó szerepel ezen a helyen, és egy kicsit azt jelenti ez a szó, mintha azt mondanánk, hogy hát gyere, te is közülünk való vagy. A befogadás ezen a helyen nem a megváltónak a befogadása, hanem a galileainak a befogadása. Az elmúlt hetekben a samáriai asszony történetét olvastuk a gyülekezetben,
és hallhattunk arról, hogy a zsidók és a samáriaiak között évszázados gyűlölködés volt. Jézus korára Palesztinán belül még tovább nőtt a feszültség. Mert nem csak a samáriaiakkal volt feszült a helyzet és a gyűlölködés, hanem Jézus korára egészen biztos, hogy Galilea, az északi országrész, és Júdea, a déli országrész között is egyre kiélezettebb, feszültebb volt a helyzet. A farizeus párt befolyása alatt álló júdeaiak, mint a jeruzsálemi templom és a köréje szerveződött, mondhatnánk úgy is, hogy egyház állam polgárai mélyen megvetették a galileaiakat. Alacsonyabb rendűnek tartották őket. Mint hogyha azt mondanák, hogy ó, hát csak vidékiek. És ezt értsük a szó legrosszabb értelmébe. Csak vidékiek. És ehhez hozzájárult még az is, hogy politikai szempontból is veszélyesnek tartották a galileaiakat. Képzeljük csak el a helyzetet, hogy milyen öröm lehetett az, amikor azt látják, hogy Jézus, aki Názáretből indul, Galileából indul, elmegy Jeruzsálembe, és amivel olyan nagyra voltak ott Jeruzsálembe, a templommal, amit Nagy Heródes felújított, a kultusszal, és mindennel, ami köré szerveződött, azt látják, hogy Jézus ezt elítéli és megítéli, látványosan és drasztikus módon tisztítja meg a templomot, és mondhatnánk úgy is, hogy az Isten tiszteletet és a kultuszt. És mutatja meg azt, hogy amiről azt állították, hogy ott az Isten tisztelet folyik, az már nem ezt a szerepet tölti be. A missziót megelőzi a praktikum, a kényelem és a gazdasági érdek. A befogadás, amiről ezen a helyen olvasunk, tulajdonképpen ennek köszönhető. Nem annak, hogy elismerték volna Jézus messiási voltát. Nem hitbeli meggyőződésről van itt szó, mint ahogy ezt később majd látjuk a kapernaumi király tisztségviselő esetében. Láttak valamit, és ezzel a valamivel közösséget tudtak vállalni. Ez a most talán nem lenne illő szószékről ilyet mondani, gyere te is a mi kutyánk kölyke vagy. Hozzánk tartozol. De ez csak a felszín. Miért fontos ez? Azért, mert sokszor a kapcsolatainkban mi is ugyanilyen felszínesen élünk. Amíg az érdekünk azt kívánja, közösséget vállalunk valakivel. Úgy teszünk, mintha befogadnánk őt. Ez azonban sokszor csak a felszín. És az a nehéz, hogy sokszor Jézussal kapcsolatban is így vagyunk. Amíg az érdekeink azt kívánják, amíg Jézus segít nekünk, addig közösséget vállalunk vele. És amikor már hálát kellene adnunk az életünkkel, akkor már elfeledkezünk őróla. Láttam nemrégen az interneten egy képet, ahol van egy nagy íróasztal, mondhatnánk azt is, hogy olyan, mint az úrasztala, vagy ahhoz hasonló. Ül mögötte egy nagy szakállas ember, itt jobb keze felül egy ekkora stóc papír, bal oldalon néhány darab. És az asztalra ez van ráírva, hogy imaügyi hivatal, és ezen ilyen stóc szerint kérések, ez elég úgy hálaadás. Amíg az érdek, azt kívánja. Ezt érték meg a galileaiak, a Jézussal való kapcsolatba. Amíg az történik, ami jó nekünk, közösséget vállalunk vele. Amíg átéljük a csodát, azt, hogy segít Jézus, addig szükségünk van rá. Milyen sokszor történik ez meg? Uram, add meg, és ha megadja, akkor kell. Ha nem adja meg, nem kell. És lázadunk, és panaszkodunk, hogy nem hallgatott meg, és elfeszítjük magunktól. A galileaiak keveset törődtek azzal, hogy Jézusnak mi a célja a velük való találkozással. Nem törődtek Krisztus kegyelmével, nem törődtek az örök élet tanításával. Elutasították az evangéliumot, mert nem volt máshoz kedvük, csak a csodákhoz és a külsőségekhez. Nem véletlen az, hogy Galileában hangzik el a mondat, amit Jézus a királyi tisztségviselőnek mond. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Ítélet ez a mondat Galilea népén. És ítélet a mi életünk felett is, ha ezen a szinten ragadunk mi. Azt olvassuk, hogy befogadták Jézust, de látjuk az evangéliumban, hogy valójában mégsem, mert szívükben idegen maradt a számukra Krisztus. És nem érte el a célját a Jézussal való találkozás. Hála Istennek azonban vannak olyanok ebben a történetben, a felolvasott ige szakaszban, akik megélik a befogadás gazdagságát. Akikre igaz az ige, amit felolvastam a textusban, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. A galileaiakkal kapcsolatban az edek szántó görög szót olvastuk, ami ezt a felszínes befogadást fejezi ki a idézett helyen. A János 1.12-ben azonban az elábon szó szerepel. És ez az elábon, amit bár az ige befogadásnak fordít, mégis magában hordoz egy olyan jelentést, ami sokkal inkább egy mély elfogadást tartalmaz. És azokra vonatkozik ez az ige, akik nem csak külsőleg, hanem szív szerint fogadják el az Isten kegyelmét és szeretetét. Akik szív szerint vállalnak közösséget az Istennel. Arról olvasunk a lekcióként felolvasott szakaszban, hogy Kapernaumból egy magas rangú királyi tisztségviselő érkezik Kánába, Jézushoz, aki nem a kíváncsiság hajt, hanem a vágy, hogy halálosan beteg fiához hívja Jézust. Ez a gyermek már huzamosabb ideje beteg. És a hír hallatára, hogy Jézus Kánába érkezik, sietve megy, és teszi meg, mint egy 31 kilométeres távolságot, ami Kapernaum és Kána között van, hogy Jézus segítségét kérje, hogy adjon gyógyulást. Az írás magyarázat nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy vajon a szinoptikus evangéliumokban, Máté és Lukás evangéliumában, mikor a kapernaumi százados szolgájának a meggyógyításáról olvasunk, akkor ugyanazt a történetet olvasuk el, mint egy pici módosítással a kapernaumi király tisztségviselő gyermekének a meggyógyításakor. És azt látjuk, hogyha a két történetet elolvassuk, érdemes otthon mind a kettőt megnézni és felidézni, hogy nagyon sok hasonló szál és közös pont van a két történetben. Sokat vitatkoznak, hogy vajon egy vagy különböző ez a két történet. Mind a kettő mellett vannak érvek. Azonban azt hiszem, hogyha a két elbeszélés céljára tekintünk, akkor ez nem lényegi kérdés. Máté és Lukács evangéliumában olvasható történetnek ugyanis más a célja, mint a Jánosinak. A szinoptikusok a pogány százados Jézusba vetett hitét mutatják meg. És ezt akarja nyilvánvalóvá tenni, azt akarja ez a két evangélium nyilvánvalóvá tenni, hogy Krisztus nem csak a zsidóság számára adatott, hanem vegyék észre, hogy Isten a pogányokat is kiválasztotta Krisztusban, és hittel ajándékozza meg őket. János evangéliuma lényegesen később íródott. És János evangéliumáról tudjuk azt, hogy elsősorban a pogányoknak íródott, a pogányból lett keresztényeknek. És ezért az evangélista már nem a származásra figyel, és nem ez a lényegi kérdés, hanem az, hogy újból és újból meg kell vizsgálni, miért megyünk Krisztushoz. Miért megyünk Krisztushoz? Vajon csak ajándékaiért fordulunk hozzá, vagy őt magát keressük? Vajon csak ezt a halmazt növeljük, ahol a kérések vannak, vagy azt is, ahol hálával áldozunk az Úrnak egész életünkkel. Amikor mi Krisztushoz fordulunk, mit teszünk? Hogyan fordulunk ő hozzá? Nem véletlen az, hogy Jézus ezt mondja, ha nem látok jeleket és csodákat, nem hisztek. Mert nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy ez az ember miért megy ő hozzá. Csak a csoda érdekli, vagy valami több. Csak a csodák iránti kíváncsiság hozza, vagy pedig valami több. Ezt az embert az égető szükség viszi, hogy a fia haldoklik, és hiszi, hogy csak Jézus tud segíteni. Jézus szava olyan próbatétel a kapernaumi király tisztségviselő számára, mely azt eredményezi, hogy ő hívővé lesz. És aztán megtörténik a csoda is. Nemrégen olvastunk egy egészen hasonló történetet János evangéliumában. Emlékezzünk csak vissza a kánai mennyegző történetére. Mit olvasunk ott? Azt olvasuk, hogy oda megy Jézus anyja a fiához, és azt mondja neki, elfogyott a borunk. És mi Jézus válasza? Mi közöm nekem ehhez, asszony? És itt is egy látszólagos elutasítással találkozunk. Ahogy a kapernaumi tisztségviselő történetében. Látszólagos elutasítás. De látjuk azt, hogy mind a két mondat után megfogalmazódik a meggyőződés, hogy de én tudom, hogy tud segíteni. A kánai mennyegző történetében arról olvasunk, hogy azt mondja Jézus anyja, hogy a szolgáltat, hogy menjetek el és töltsétek meg a kővedreket vízzel. És megtörténik a csoda, hogy mikor a szolgák merítenek, akkor bor lesz a vízből. Itt is látszólagos az elutasítás, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy ez az ember nem csak a csodáért megy, és a kérést a hit követi. Jézusért, magáért megy. Az ige bennünket is kérdez. Amikor mi Krisztus közösségét keressük, akkor miért jövünk az Úrhoz? Vajon csak ajándékaiért fordulunk hozzá, hogy őt magát keressük? Vajon csak az ő gondviselése kell, hogy el tudjuk mondani, vagy el tudjuk mondani, egyedül nem megy. És szükségünk van rád, Krisztus. Nem csak arra, amit teszel, hanem te rád. Arra, hogy vezess bennünket, és arra, hogy segíts. És legnyilvánvalóbbá ennek az embernek a hite akkor lesz, amikor nem erősödik, hogy Uram, gyere, tedd rá a kezed, vagy tégy vele valamit, hanem elindul hazafelé, mert hitte, hogy Jézus szava igaz, hogy meggyógyul a gyermek. Hitte, és bízott abban, hogy a csoda megtörténik. És azt látjuk, hogy közössége lett az Úrral. Ennek az embernek megadatott az, amiért csodát váró galileaiak többségének nem. Hogy a Jézussal való találkozás nyomán hit szülessen a szívében. Ez az ember már nem úgy élte az életét tovább, ahogyan addig. Hanem arról olvasunk, hogy hit ő és egész háza népe. Hit ő és egész háza népe. A samáriai asszony története kapcsán már volt szó arról, talán a múlt héten is, hogy milyen fontos az, amit az asszony tesz. Találkozik Jézussal, és elmegy az övéhez, hogy továbbadja az evangéliumot. Itt megint csak valami hasonlóról olvasunk. Hazatér ez a tisztségviselő, és nem csak ő maga hisz, hanem bizonyára elbeszélni mindazt, amit Jézus közelében tapasztalt, és lesz hívővé egész háza népe. Az ige, és hiszem, hogy Isten szent lelke ma arra hív bennünket, hogy kövessük ennek a tisztségviselőnek a példáját. Ne elégedjünk meg a felszínnel, mert ha megelégszünk a felszínnel, akkor csak addig van közösségünk Krisztussal, amíg teljesülnek a kéréseink. Krisztus sokkal többre hív bennünket. Az érdekkapcsolat helyett életközösségre. Adja Isten, hogy meglássuk benne azt az Urat, akit ez a tisztségviselő meglátott. Adja Isten, hogy meglássuk benne életünk megváltóját, és tudjunk elköteleződni ő mellette. Adja Isten, hogy igaz legyen az életünkre az ige, akik pedig befogadták, azaz elfogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, bocsáss meg nekünk azt, hogyha megelégszünk a felszínnel. Bocsáss meg, Urunk, hogyha csak addig keressük a veled való közösséget, amíg azt éljük meg, és azt tapasztaljuk, hogy Te megadod, amire szükségünk van. Bocsáss meg, Urunk, hogyha pusztán úgy tekintünk rád, mint kívánság automatára, amitől elfordulunk, hogyha valami máshogy történik, mint ahogyan azt mi szeretnénk. Hálásak vagyunk, Atyánk, azért, hogy Te sokkal többet akarsz nekünk adni, mint az aktuális problémáinknak a megoldását. Hálásak vagyunk azért, hogy Te az életünk legégetőbb és legfontosabb kérdésére adsz választ, hogy mi lesz a mi életünkkel. És mi lesz a mi életünkkel, hogyha egyszer véget ér itt a Földön. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te valódi életközösségre hívsz. Olyan életközösségre, mely megtart nem csak itt a földi életben, hanem akkor is, amikor elérkezik halálunk órája, és megőriz bennünket az örök hazára. Urunk, olyan nehéz levetkőzni a mi vágyainkat és szándékainkat. Olyan nehéz szeretni, nem azért, amiket meg tudsz adni, hanem azért, aki vagy, és aki lehetsz a mi számunkra. Urunk, segíts bennünket úgy tekinteni rád, mint személyes megváltónkra. Segíts, Urunk, nem csak felszínesen követni téged, hanem szív szerint elköteleződni a te követésedben. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy ne csak a mi szívünkben és életünkbe gyújts hitet, hanem szeretteink és családjaink életében is. Ahogy ez történt a kapernaumi király tisztségviselő történetében. Urunk, de hálásak vagyunk azért, hogy bár Te az életünket akarod megváltani, gondod van az életünk aktuális problémáira, nehézségeire is. Köszönjük, hogy eléd vihetjük azokat a testvéreinket, akik megszomorodott szívvel és lélekkel vannak itt. Te légy, Urunk, a gyászolókkal. Te adj nekik vigasztalást, Te add nekik a Te kegyelmedet és irgalmadat. Olyan jó azt tudni, Urunk, hogy Te be tudod kötözni fájdalmas szíveket, és olyan reménységgel tudsz betölteni, mely túlmutat a földi életen. Ami azzal ajándékoz meg, hogy nem csak Krisztus támad föl, hanem mi magunk is feltámadhatunk, és szeretteink is feltámadhatnak a Te kegyelmedből. Urunk, könyörgünk beteg testvéreinkért, Te légy az ő erősítőjük, légy, Urunk, velük, és támogasd őket. Könyörgünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, az előttünk lévő lelkész választásért. Valóban hálát adunk a megtartásért, és kérjük, Urunk, Te vezess bennünket a továbbiakban is. Könyörgünk, hogy őrizd ezt a gyülekezetet, és áld meg. Könyörgünk, Urunk, a népünkért, olyan sok feszültség és háborúság vesz körül bennünket, különösen most, a választási kampányban. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy olyan vezetőink lehessenek, akik a Te félelmedben vezetnek téged, vezetnek minket, és ezt az országot, és a Te dicsőségedre. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket kegyelmedből és szeretetedből. Áldj meg bennünket határon innen és túl. Légy és maradj mi velünk. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.